te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastja.
A kibertérben itt van velünk Tündi és Tomi, én pedig Oliver vagyok, a kibertéren kívüli. Sziasztok!
Sziasztok!
Azon gondolkodtam, hogy miről tudnám még beszélgetni itt a podcasten. Nem tudom, ilyen utazási tippeket adhatnánk, vagy akár az analóg fotózásról is beszélgethetnénk, vagy könyvekről, vagy mondjuk az aerobikhoz nem értünk a fitnesshez, úgyhogy azt skippeljük szerintem, de...
Csak a Navagad nevébe beszélj.
Ja, bocs. Akkor beszéljünk a fitnessről! Amúgy sokkal jobb dolog jutott eszembe. Tomi, tegnap este ezen gondolkodtam, nagyon jól sütsz lángost.
Igen, tényleg.
Az a múlt decemberi.
Igen. És hogy van valami jó kis lángos recepted?
Hogy ne lenne?
Mert
csak
ugye,
az van.
Azt tudni kell, hogy a Tomi tavaly csinált egy tök jó lángost itt az egész kis NK-is közösségnek, és ez volt egy kis karácsonyi összejövetelünk itt ilyen barátságosan, akkor még nem volt Covid, úgyhogy nem kellett egymástól másfél méterre állnunk, hál' Istennek. Nagyon-nagyon jó hangulatú volt, nagyon finom lángost tettünk, hangsúlyozom. Beszéljünk erről.
Beszéljünk erről.
Beszéljünk a lángosról, mit szóltak hozzá? De legyen ilyen rendhagyó oldás.
Az jó, olyan kis balatoni hangulattal keltem ma.
A balatoni hekkel?
Most nem tudom eldönteni, hek vagy lángos.
Hek és lángos? Melyik?
Hát nem tudom, én azt tudom nektek elmondani, hogy a jó lángos titka az a felfutatott élesztő.
Ennyi?
Azért azt ne edd meg magába.
Jó. Oké. Na, de a mai témánk az pedig a kibertámadásoknak a...
Elfelejtett motivációi!
Tehát a kibertámadásoknak a motivációi lesznek, és erről fogunk ma beszélgetni. Az egy megkerülhetetlen dolog a mai világban, hiszen a 21. századra a társadalmi technológiai függőség az olyan mértékeket öltött már a világunkban, hogy az életünknek szinte elképzelhetetlen, vagy az életünk elképzelhetetlenné vált ezek nélkül, a technikai eszközök nélkül, illetve a technológiai fejlődés nélkül. A mindennapi tevékenységünknek ugye szerves része lett mindenfajta kütyű, számítógép, mindenfajta olyan informatikai rendszer, amit nap mint nap használunk. A mindennapi tevékenységeink gyorsítása és időnk hatékonyabb beosztása véget mindenfajta társadalmi és gazdasági szektorban is ehhez alkalmazkodnak, és új kihívások merülnek fel ennek eredményeképpen, és gyakorlatilag tényleg elképzelhetetlenné vált az életünk már internet nélkül. Elég csak arra gondolni, hogyha magánemberként utazunk a buszon, akkor elég sok mindent el tudunk intézni, mondjuk a telefonunkon keresztül, de otthon is különféle dolgokat, gyakorlatilag majdnem mindent el tudunk intézni a számítógépünk és internetünk segítségével. De ahogy már említettem, eléggé sok kockázat is be tud lépni ennek folyamányaképpen, és nagyon-nagyon sok veszély fenyeget minket a kibertérben. Mi más nem mondjak, a különféle statisztikák azt mutatják, illetve maga a Világgazdasági Fórum is kiad minden évben arra vonatkozó statisztikát, hogy mik a társadalomra és a gazdaságra, meg a nemzetbiztonságra leginkább veszélyt jelentő tényező a világ mindenfajta szegmensében, és a kibertámadások azok ott vannak gyakorlatilag most már 5 éve a top 10-ben. Úgyhogy tényleg egy nagyon égető kérdésről beszélhetünk. Létezik egy olyan kimutatás is, hogy melyek azok az államok, azok a fejlett államok, amelyek úgy gondolják, hogy rájuk a kibertámadások jelentik a legnagyobb veszélyt, és nagyon-nagyon sok helyen, többek között Kanada, a Benelux államok, Svédország első helyen jelölte meg a kibertámadások jelentette veszélyt, mint a legfőbb kockázati tényező a saját államukra tekintve. Mi lehet a motivációja szerintetek egy-egy ilyen kibertámadásnak? Most elsősorban hozzád fordulok, Tamás.
A motiváció függ attól, hogy kik, milyen csoportok követik el ezeket a különböző kibercselekményeket. Ezekhez kapcsolódhatnak különböző motivációk. Különböző felosztások vannak, hogy kik szoktak ilyen jellegű cselekményeket elkövetni, és akkor ehhez kapcsolódnak ezek a motivációk. Az első ilyen a szervezett bűnözés, egyébként ez a legnagyobb falat szerintem. Tehát a kiber cselekmények, kiber események döntő többségért szervezett bűnözői csoportok felelnek.
Vagy azért ne feledkezzünk meg azokról a magányos farkas típusú bűnözőkről, akik csoportot ugyan nem alkotnak, de egyedül a saját tudásukat, tapasztalatukat felhasználva hasonló célú, hasonló motivációjú és hasonló eszközrendszerrel végrehajtott támadásokkal nehezítik meg az Olivier által is felsoroltak életét.
Így van.
Tehát akkor egyértelműen mondjuk nevezzük őket hagyományos kiberbűnözőknek vagy csalóknak, akiket az illegálisan megszerzett profit, vagy a gyorsan megszerezhető fekete pénz érdekel igazából, és az mozgatja őket, hogy minél gyorsabban szerezzenek pénzt, lehetőleg minél több áldozattól.
Tehát a szervezet, igen, nagyon jól mondtad, Olivier, a szervezet bűnözésnek a célja az a pénzszerzés. Egyértelműen az motiválja őket, és ez nagyon széles, változatos eszközrendszert használnak fel. Gyakorlatilag az összes olyan támadásforma, amiről korábban beszéltünk, illetve amiről beszélni fogunk, azoknak a támadásformáknak a döntő többsége is a szervezet bűnözéshez kötődik. Tehát ransomvereket írnak, amivel pénzt próbálnak szerezni, adathalász leveleket fogalmaznak meg, amivel adatot lopnak, amivel pénzt próbálnak szerezni, vagy feltörnek különböző adatbázisokat, ahol szintén pénzügyi azonosítókra vadásznak, és abból próbálnak meg pénzt szerezni. Tehát ők nekik tényleg csak egyértelműen a pénz a céljuk. Nincsen ideológiai motiváció mögötte, nincsen mögötte államilag támogatott szervezet, nem versenytársai egymásnak. Tehát kifejezetten pénzmotivációjú szereplőkről van szó.
Nekem itt beugranak fogalmak, meg csoportok, meg mindenfajta olyan dolgok, amelyekről eddig sokat lehetett hallani a tévében, de egy valami az nem hagy engem nyugodni. Sokat lehet ezzel a bizonyos híres csoportosulással találkozni, akik szerintem nem szervezett bűnözői csoportosulás, az Anonymous nevezetű hacker csoport, lehet ilyet mondani? Tehát akkor ők a hektivisták, ők a hektivizmussal foglalkoznak, szabad ilyet mondani?
Igen, valami hektivizmus jellegű dologgal foglalkoznak. Egyébként ők nem egy jól körülhatárolható csoport, bárki, tehát ő a saját filozófiájuk szerint bárki lehet Anonymous, aki az ő céljaikat támogatja. Tehát igazából csak a célok azok, amik közösek az Anonymous-szal. Az emberek azok nem fontosak ebben a szerepkörben, megvalósítják a különböző célokat, és ez tényleg egy laza kapcsolat. Tehát ez nem egy formális szervezet, hogy ott ülnek a nagy asztal körül, és akkor megbeszéljük, hogy akkor most különböző aktivista célokat szolgálnak, hanem valaki feldob egy témát, azt többen támogatják, és akkor annak az érdekében tulajdonképpen hackerkednek.
Ez egy lényeges különbség akkor a szervezet bűnözéshez kapcsolódóan, ahol azért konkrét hierarchikus viszonyokat lehet felfedezni, akkor az Anonymous tényleg egy laza szerveződésű internetes közösség, akik egy bizonyos ideológiai cél mentén, vagy vélt és valós sérelmek mentén próbálják meg a bosszújukat érvényesíteni?
Hát, hogy bosszú vagy nem, azt nem jelenteném ki ennyire, de mindenképpen van valami céljuk, a leginkább politikai jellegű véleményformálás, vagy valami elleni kiállás, vagy valamivel szembeni kiállás, egy politikai csoport támogatása, vagy egy politikai csoportnak a pont, hogy az ellenkezője, hogy ne támogassák az emberek, vagy rasszizmus támogatása, vagy a rasszizmus elleni küzdelem mellett való kiállás. Tehát igazából lehet vice versa mind a hektivista szemlélet.
Ezt a bosszú dolgot azért kérdeztem, mert ugye a híres nevezetes maszkjuk, amit ők igazából logóként használnak, az a fej nélküli babérkoszorúba foglalt öltönyös figura, az a V, mint Vér bosszú című filmből ismert mosolygós maszk. És ezért gondoltam arra, hogy talán valami bosszú dolog lehet itt a háttérben. Ugye ez egy 2003-ban, ismertem, szerint ez egy 2003-ban megalakult csoport.
Szerintem ez több csoport. Tehát ez annyira laza, hogy igazából nincsen formalizálva. Tehát mit tudom én, mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az Anonymous 3-an, és mi vagyunk, mit tudom én, a magyar Anonymous, és mit tudom én, kiállunk a nem tudom, valamilyen közös célért.
Értem, Magyarországon is van akkor ilyen csoportosulás, vagy ilyen csoport?
Bárki lehet Anonymous-os. Volt Magyarországon is Anonymous-hoz köthető támadás, igen, több is. Az egyik legismertebb az volt, amit az Anonymous-hoz kötnek, amit a Alkotmánybíróság elleni weboldalt támadták meg.
Átírták az alaptörvénynek a szövegét, ha jól emlékszem.
Így van, átírták az alaptörvénynek a szövegét. Ez egy egészen klasszikus támadási forma volt, tehát a weboldal, nem tudom, hogy pontosan hogy jutottak be, erről nincsen információm, de a weboldalt valamilyen módon megtörték, vagy gyenge jelszóval volt a weboldalnak, vagy a sérülékenységét használták, és egyszerűen módosították a tartalmát. Egyébként ez egy, a hacktivistáknak ez egy jellemző elkövetési formájuk, hogyha szabad ilyen büntetőjogilag fogalmazni, mert ők leginkább a weboldalak tartalmát szokták módosítani, releváns weboldalak, tehát látogatott weboldalak tartalmát. Amikor az iszlám állam elkezdett teret hódítani a világban, akkor az iszlám államhoz köthető hacker csoportok rendkívül sok magyarországi weboldalt is feltörtek és módosították a tartalmát. Ezek között egyébként voltak államiak, nem államiak. Őket egyáltalán nem érdekelt ez. Látszott, hogy egyáltalán nem érdekelte őket az, hogy kié a weboldal. Őket az érdekelt, hogy feltörhető és módosítható a tartalma. És akkor különböző, hát nem túl szép videókat tettek közzé ezeken az oldalakon, amivel az ő politikai állásfoglalásukat közölték a világgal.
Tehát akkor azt megállapíthatjuk, hogy végülis a hacktivizmus jegyében formálódó, most mindegy, hogy anonimusnak vagy másnak hívjuk őket, de ő neki kifejezetten nem a pénz, mint a szervezett bűnözés esetében a pénzszerzés a céljuk, hanem valamilyen elképzelés, meggyőződés, népszerűsítése amellett történő kiállás?
Így van.
A másik, vagyis hát igazából már a harmadik, negyedik fő ilyen csoport, amiről beszámolhatunk, ha kibertámadásról beszélünk, ami egyre gyakoribbá válik szerintem a mai világban, az pedig az ipari kémkedés, illetve a különféle versenytársaknak akár az ellehetetlenítése, vagy akár a feltérképezése, illetve különféle olyan dolgoknak, a adatoknak, információknak a megszerzése, amelynek köszönhetően én előnyt tudok szerezni, vagy az én cégem előnyt tud szerezni. Erről is szerintem beszéljünk egy kicsikét, mert ez az úgynevezett ipari kémkedés, ez a kibertérben is egyre gyakrabban jelen van.
Így van, nagyon jól látod ezt a kérdést, míg ugye a szervezett bűnözésnél a pénz volt a cél, a hacktivizmusnál az ideológia közvetítése, addig a az ipari kémkedésnél, illetve a versenytársak elleni támadásnál leginkább az információszerzés, és nem igazából annyira a szervezetnek az ellehetetlenítése a cél. Tehát nem az a célja egyik versenytársnak a másikra, hogy a másik weboldala ne lehessen elérhető, hanem inkább az a célja, hogy ellopja az adatait, ami számára versenyelőnyt jelenthet. Ilyen adatok lehetnek akár a kutatási eredmények, akár ügyféllisták, hogyha olyan szervezet vagy olyan csoportról beszélgetünk, ahol az ügyfél az nagyon fontos része ennek a játéknak, ezzel szerezve előnyt a többi szereplővel szemben.
Ugye itt is különféle szervezetekről lehet olvasni, illetve akár államokhoz köthető ipari kémkedésről is lehet beszélni, és így itt térnék át a következő nagy szeletre, az államilag támogatott támadásokról, illetve a nemzetállamok mentén folytatott kifinomultabb és komolyabb támadásokról is szerintem beszélnünk kell egy kicsikét. Ugye számos olyan országról köztudott vagy kevésbé köztudott, hogy rendelkeznek úgynevezett kiberhadsereggel, akiknek szintén az a feladata, amit az előzőekben említettünk, és ők is egy bizonyos ideológia mentén haladva végzik a tevékenységüket. Szerintem ez is egy megkerülhetetlen tényező.
Hát ott az ideológiánál szerintem inkább a politikai cél az talán fontosabb, de az ideológia is természetesen ez kéz a kézben jár, de ott ugye az államilag támogatott támadásoknál az adott ország politikai vezetése kijelöli azt az irányt, ahol támadásokat lehet végrehajtani, és igen, itt is az információ a legfontosabb cél, de ugyanilyen cél lehet például a befolyásolás is. Tehát a célcsoport, a támadott csoport politikai véleményformálásának például a befolyásolása. És itt nem feltétlenül a saját állampolgárokra kell gondolni, hanem idegen országok állampolgáraira lehet gondolni. Számtalanféle módszer közül választanak ők is. Az egyik leghíresebb, ami a támadás, az az úgynevezett Stuxnet támadás, ami az iráni urándúsítók ellen támadtak. Erről egyébként érdemes lenne akár egy önálló epizódot is nyitni. Ez azért volt különleges az előzőektől, hogy itt nem információlopás volt a cél, illetve nem a befolyásolás, hanem kifejezetten károkozás. Tehát ugye ott egy olyan káros kódot juttattak be az iráni urándúsító üzemben, nem tudjuk, hogy ki, de azért tudunk tippelni, hogy ezek az eszközök, amivel az uránt dúsítsák, tönkre menjenek. Tehát konkrétan túlpörgették őket, és ezek az eszközök tönkre mentek. Ez egy sikeres támadás volt, ott az iráni mérnökök, illetve azok a mérnökök, akik ott voltak, vakargatták a fejüket, hogy ugyan miért hajtódnak csapágyestre ezek az eszközök jóval az élet, tervezett élettartamuk előtt.
Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy azon kívül, hogy megrongálódtak ezek az eszközök, az egy adott ottani szituáció volt. Ez évekre vetette vissza Irán atomprogramját tulajdonképpen, mert olyan mennyiségű eszköz rongálódott meg, aminek a pótlása jelentős mértékben befolyásolta ugye magát a dúsítási folyamatnak a kimenetelét, illetve az, inkább úgy mondom, hogy az időbeli eredményességét. Tehát itt az volt a legfontosabb cél, hogy nem csak adott időpillanatban okozzanak egy bizonyos zavart, hanem egy komplett programot, hát nem azt mondom, hogy ellehetetlenítsenek, de nagyon jelentős időbeliségi akadályok elé állítsák.
Én ez egy 2010-es esemény, ugye ezt mondjuk el, több mint 100 000 számítógépet sikerült megfertőznie a támadóknak, akikről azért most már viszonylag jól behatároltan lehet tudni, legalábbis nemzetállam szintjén, hogy kikhez köthető talán ez a támadás.
Igen, még egy magyar szállat is érdemes ebben egyébként megjegyezni, hogy a magyarországi műegyetemes kutatók komoly vizsgálatot folytattak ebben az ügyben, és komoly eredményeket értek el. Tehát ők vizsgálták ezt az esetet, és publikálták is. Tehát itt ebben a tekintetben van egy kis finom, a feltárásban van egy magyar szál is.
Az államilag támogatott támadásoknál azért szerintem fontos lenne arról beszélni, hogy amiről igazából eddig beszéltünk, hogy ez egy ilyen gyűjtőtégeje tud lenni azoknak a támadás típusoknak, formátumoknak, amiket a korábbiakban nagyon röviden összefoglaltunk, mert az államilag támogatott támadások esetén általában szervezett bűnözőket is be tudnak vonni, adott esetben tudnak felhasználni. Nagyon fontos az, hogy ipari kémkedés címszó alatt is ez egy megjelenő, akár a Stuxnet-nél is beszélhetünk erről, de nagyon jellemző még, hogy olyan embereket szólítanak, keresnek meg, hogy a legfinomabban fogalmazzak, akiknek mondjuk okuk van valamilyen irányba visszavágni, nevezzük bosszúnak, és erre használják fel őket, hogy ne feltétlenül és közvetlenül lehessen összekötni az adott állammal a támadást.
Igen, és nagyon fontos még elmondani, hogy az államilag támogatott kibertámadások eszközkészlete azért nagyon-nagyon erős és nagyon bőséges. Ugye egy államnak a lehetőségei mind jogilag, mind anyagilag azért elég magas szinten állnak, tehát nagyon fejlett támadásokról beszélgetünk, és azt is érdemes megjegyezni, hogy egy ilyen államilag támogatott támadás elleni védelkezés az iszonyatosan nehéz tud lenni. Tehát ezért lesz majd érdemes egyébként erről részletesebben is beszélni.
De akkor gyakorlatilag azért is nehéz, mert ez egy, tehát nem tudjuk beazonosítani egyértelműen a támadót sem, és eléggé kifinomult ez a támadás, amelyeknek a nagy része főleg a kormányzatot, az államigazgatást, vagy az országnak különféle politikai szereplőit, vagy adott esetben magát a közszolgáltatásokat, és a kulcsfontosságú infrastruktúrát célozzák meg, abból a célból, hogy kárt okozzanak, adatot szerezzenek, vagy pénzt szerezzenek, vagy itt a pénzszerzést ezt ki lehet lőni.
Szerintem nem feltétlenül a pénzszerzésről kell beszélni, miután elsoroltad, hogy olyan szolgáltatásokat is képesek megtámadni, amik ugye a mindennapjainkhoz van köthetőek. Itt inkább az államba, a kormányzatba vetett bizalom megingatása az egyik fő cél, ami előfordulhat, és mondjam, amiről már Tamás is beszélt a politikai befolyásolás címszó alatt, a kormányzattal szemben érzett, akár ellenérzés, akár szimpátia befolyásolásáról is beszélgethetünk.
Ugyanakkor simán lehet, hogy államilag támogatott kampányokkal pénzszerzési útra is lépnek, tehát erre is van azért példa. Például azt gondolják a biztonsági kutatók, hogy az észak-koreai kiberhadsereg ransomware támadásai a pénzszerzést is szolgálják, és ezzel tulajdonképpen az állami gazdaságba csatornáznak be pénzt. Ugye erre van azért bizonyíték, de hát azért itt ezeket mindig alántámasztani azért mindig macerás.
Mennyire használják fel a különféle ilyen állami támogatással megvalósuló kibertámadásokra a támadók a közösségi médiát? Ugye különféle dezinformációs kampányokat lehet lebonyolítani a közösségi média segítségével, álhíreket lehet terjeszteni. Ez azért roppant veszélyes tud lenni, és meg tudja könnyíteni a támadóknak a dolgát, ha jól sejtem.
Hát azért azt gondolom, hogy mindenki hallott, mindenki legalább egy olyan hírt olvasott az elmúlt lassan 4 évben, ami arról szólt, hogy milyen módon próbálták egyesek befolyásolni az amerikai elnök választás folyamatát.
2016-ban.
Igen, vagy akár a Brexit körüli történetet.
És hogy pont ezért is volt annyira erőteljes lobby amellett, hogy amikor az európai parlamenti választásokat tartottuk nem régiben, akkor kifejezetten a kiberbiztonsági szempontú biztonsági kérdések kerültek fókuszba ennek a megszervezésekor, hogy ne semmilyen módon ne állhasson fönn annak a lehetősége, hogy ezt befolyásolni tudja bárki.
Igen, ugye ez egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú kérdés. Gyakorlatilag azt lehet mondani, sajnos a példa azt mutatja, hogy mindenki a saját kárán tanul. Az első kiberháborút, az első államhoz köthető kibertámadást, az 2007-ben követték el Észtország ellen, viszont ma már ott tart Észtország, hogy az egyik legfejlettebb, ha nem a legfejlettebb digitális kultúrával rendelkezik. Elég csak arra gondolni, hogy az e-ügyintézés az fényévekre jár bármelyik környező országhoz képest, és ott már lehetőség van elektronikusan is voksolni. Ugye erről az első kibertámadás, első kiberháborúról beszéljünk egy kicsikét, hogy mi is történt ott 2007-ben, áprilisban és májusban, ugye amikor Észtország fővárosában, Tallinnban egy szovjet emlékműnek az eltávolítása miatt zavargások törtek ki a városban, és ehhez köthetően kialakult mindenfajta olyan különféle cselekmény, ami oda vezetett, hogy több túlterheléses támadást végeztek az állami rendszerek ellen, és ha jól tudom, akkor ott a tömegközlekedés is érintve volt, a nyugdíjrendszer érintve volt, különféle banki szektornak a képviselője is érintve voltak.
Ez egy jelentős mérföldkő, hogyha úgy vesszük a kibertér biztonsága, a biztonságának szavatolása kapcsán, ugyanis egy abszolút nem a kibertérhez köthető eseményből bontakozott ki tulajdonképpen egy, hát nevezzük háborúnak, egy erőteljes csapás, inkább így fogalmaznék.
Bocsánat, azért, mert igazából ez egy diplomáciai feszültség volt eleinte. Ott kereskedelmi bojkottal fenyegetett, ha jól emlékszem, Oroszország, és ebből adódóan feszült gyakorlatilag pattanásig a húr a két ország között. De a színfalak mögött, ez párhuzamosan, megkezdődött gyakorlatilag a világtörténelem addig első és egyetlen, és addig nem látott országok között zajló kiberháborúja, ha szabad így fogalmazni.
Igen, ugye ez normális esetben, 2007 előtt mondjuk, egy diplomáciai kérdés lett volna, behivatják a nagyköveteket itt is, ott is, elmondják, hogy milyen szankciókat alkalmaznak az országgal szemben, és akkor elkezdődik egy viszonylag hosszú húzavona, hogy ki hogy reagál az adott kérdésben, és aztán persze a világ többi országa A vagy B ország mögé felsorakozik, hogy kivel ért egyet, és kivel nem, adott esetben csatlakozik-e a szankciókhoz. Ez ugye megkezdődött 2007-ben, mondhatjuk, hogy valamilyen formában követhető is volt, ugyanakkor, ahogy mondtad te is, a színfalak mögött kialakult egy olyan hadviselési helyzet, amire hát az észtek nem voltak felkészülve, a támadó fél viszont annál inkább. Tehát azért azt gondolom, hogy itt felmerül annak a lehetősége, hogy valahol ez már egy előkészített szituáció kellett, hogy legyen. És aztán napok, hetek teltek el, ugye úgy, hogy a különböző szolgáltatások vagy nem voltak elérhetőek, vagy korlátozottan.
Én összesen 128 túlterheléses támadás észleltek a szakértők, amelyek körülbelül 2-10 órás időintervallumban követték egymást, és az észt hálózaton az adatforgalom esetenként órákon át a normális ezerszerese volt. Tényleg egy eléggé kompakt, előre megtervezett, a célpontokat tudatosan kiválasztó kibertámadásról tudunk beszélni, aminek igazából a megoldása egy eléggé egyszerű dolog volt. Ha jól emlékszem, akkor ott elkaptak egy 19 éves fiatalembert, akit meg is tudtak gyanúsítani ennek az egész hátterével, de egy bizonyos országhoz, ugye itt nevezetten Oroszországhoz voltak köthetőek a támadások, és nagyon-nagyon fontos esemény köthető még ehhez az időponthoz, ugyanis különféle nemzetközi szakértőket kellett bevonni, NATO szakértők is érkeztek a térségbe és az országba, és ettől kezdődően, amikor az észt rendőrség elfogta ezt a 19 éves, hát ha jól emlékszem, észt fiatalember volt, de nem akarok butaságot mondani, akit meg tudtak gyanúsítani ezzel az egész támadássorozattal. Ezt követően a NATO megalkotta az úgynevezett ötödik cikkejét, amikor is ez a cikkely az arról szól, hogy a kiberteret is gyakorlatilag hadszíntérre lehet nevesíteni. Tehát, hogyha valakit, valamelyik országot kibertámadás ér, akkor a NATO beavatkozhat. Ez valahogy így van, igaz, Tünde?
Ez így egy kicsit le van egyszerűsítve, de tulajdonképpen azt mondta ki a NATO, hogy elérkeztünk abba a korba, a 21. században, amikor a klasszikus hadviselési formák és szinterek tulajdonképpen kezdenek háttérbe vonulni, vagy párhuzamosítva azokkal a kibertérben hasonló tevékenység, hasonló típusú ártó szándékú tevékenységgel ugyanúgy jelentős károkat lehet okozni. És ezért vette bele úgymond az ötödik hadszínteret, mint kiberteret a NATO a lehetséges támadási vetületek közé. Nagyon fontos azért azt hangsúlyozni, hogy ez, ha egy egyszerű hétköznapi mezei cég elleni támadás lett volna, akkor biztos, hogy nem kap ekkora hangsúlyt. Itt az eredője az egésznek az az, hogy közvetlenül találkozott a lakosság, az állampolgárok a következményével, ennek a támadásnak a következményével, tehát kvázi elszenvedői lettek, annélkül, hogy bármilyen formában, hát személyesen mondjuk nyilván főleg nem, találkoztak volna a támadó féllel. És azóta rengeteg egyezmény, különböző stratégiák, a stratégiákban megfogalmazott célkütűzések szólnak arról, hogy igen, a lakossági felhasználót, teljesen mindegy, hogy most az internetes felhasználó vagy egy szolgáltatás felhasználója, is védeni kell a kibertérbeli támadásokkal szemben.
Jó, az elején beszéltünk arról, hogy magányos támadók is vannak. Milyen támadási formulákról, csoportosulásokról lehet még itt beszélni? Az is előfordult, hogy vannak olyan lelkes emberek, akik elkezdenek csak úgy támadgatni?
Hogyne. Őket egyébként még nevük is van nekik, úgy hívják őket, hogy script kiddik. Ezek tényleg nagyon jól fogalmaztál, ezek lelkes emberek, akiknek a motivációja az, hogy ők megtanulják ezt a kiber témát, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát a kiberbiztonsági, tehát a script kiddik azok kezdő kiberbiztonsági szakemberek is lehetnek.
Önszorgalomból tanulják, tehát leülnek a számítógép elé, és rákeresnek, hogy akkor kibertámadás hogyan kell csinálni, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Tulajdonképpen akár így is kezdődhet ez az egész. Őket érdekli az IT biztonság, és szeretnének ebben fejlődni. Leginkább itt az offenzív oldal az, ami ebben a tekintetben tud fejlődni, de hát a jó támadóból lesz a jó védekező ember. Tehát ezek az emberek, ezek leülnek a gép elé, ahogy mondtad, és elkezdenek weboldalakat feltörni, elkezdenek sérülékenységeket kihasználni, és utána már ebben profik, azután elképzelhető, hogy egyes programokban maguk keresnek sérülékenységet, és innen lesz a kiberbiztonsági szakértő, vagy innen is lehet a kiberbiztonsági szakértő.
Rablóból pandul.
Így van.
Egy picit engem most ez az ipari forradalmak időszakába repített vissza, hogy ott is ugye találgattak, próbálkoztak, és akkor a nagy találmányok is valahogy így születtek.
Igen. És ezen kívül még egyfajta szintén magányos harcosról lehet beszélni, hogyha motivációról van szó, a mérges emberről, akit valaki felbosszantott valamiért, és ő bosszút akar állni a szervezet, vagy a cég ellen. Aki
egy elégedetlen ügyfél, vagy egy elégedetlen alkalmazott.
Egy kirúgott alkalmazott.
Kirúgott alkalmazott. Meg vagyok sértődve, mert kirúgtak.
Igen, az ártó szándékú elbocsájtott alkalmazott nagyon veszélyes egyébként, mert ő neki van plusz információja. Tehát pontosan tudhatja azt, hogy hol van a sérülékeny része az ex-cégének, a rendszerének, esetleg ismer felhasználó névi jelszavakat, amiket nem vontak vissza.
Ismeri a kollégákat, hogy hol lehet a gyenge rendszer kolléga szintjén.
A kollégákat is így van, és nagyon sok kárt lehet ezzel okozni. Vagy nem kell nagyon messzire menni, és nem kell kibertámadás, vagy kiberbiztonsági múlt hozzá ahhoz, hogy az ember olyan állományokat töröljön az utolsó napján a rendszerből, ami aztán akár visszafordíthatatlan károkat is okozhat.
Hát, hogy vigyen magába.
Így van, így van. De az is lehet a mérges embernek például egy kibertámadásszerű motivációja, amivel például egy cégnek a rossz hírét kelti nagy tömegben, fórumokon, itt-ott-ott. Ezzel is lehet ártani.
Ez a magánéletben is elő tud fordulni, tehát hogyha mondjuk valakit kidobtak egy párkapcsolat végén, meg akarja bosszulni, fel tudja törni, vagy ne adj Isten, tudja a jelszavát az exének, mindenfajta információt, adatot, vagy ne adj Isten pikáns képet, felvételeket kinyer, publikálja a kibertérben, az online térben, és ez is egyfajta mérges ember visszavág effektus lehet.
Pontosan így van.
Szerintem elég jól kiveséztük a kibertámadásoknak a motivációit. Hogyha még marad bennetek kérdés, akkor azt nyugodtan megírhatjátok a Facebookunkon és vagy az Instagram felületünkön, amit amúgy is javaslunk nektek, hogy kövessetek, mert a következő témánkat is ott fogjuk publikálni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, további szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok!
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 Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!